Halas Annó. Kiskunhalas múltjának eseményei a történész szemével. Halas Annó.
Köszöntöm a kedves hallgatókat itt a 92,9. október utolsó hétvégéjén Halas Annó történelmi magazinunk Végső István történésszel. Szervusz István.
Üdvözlök én is mindenkit.
Hát a mai alkalommal egy olyan téma lesz kivételesen, ami hát végülis évforduló, ha úgy vesszük, de kicsit visszautazunk az időben megint, és hát egy olyan téma, ami hát manapság néhány éve már leginkább szeptemberre tehető ez a téma, viszont ahogy mondtad itt nekem a beszélgetés elején, hogy régebben még jobban el volt tolód, ez nem más, mint a szüret. A szüretről lesz szó, erről mesélj nekünk.
Igen, a szüretről, de beszélünk szerintem majd így a szőlőtermelésről, borkészítésről, és hát ennek a halasi helytörténetéről, helytörténeti eseményeiről. Nem akarok nagyon belemenni a szokásokról is, majd tudunk beszélni egy pár szót valójában, de én leginkább azzal készültem, hogy hogyan is került ide a szőlő, mert itt nem mindig volt szőlő, és hát ez ugye a borkészítés, ez elengedhetetlen adalék, legalábbis a mi tájékunkon mindenféleképpen. Úgyhogy erről fogunk beszélni, arról, hogy gyakorlatilag már a török időkben van forrásunk arról, hogy itt van szőlő. Aztán következik egy nagy felívelése a szőlőtermesztésnek, illetve a bor termelésének. Aztán vannak mélypontok. Nyilván ezek többé-kevésbé köthetőek a világháborúkhoz, de nem csak ehhez, erről fogunk majd beszélni. És nagyjából, ha nem is érünk el a jelenkorig, de azért mégis a 20. századnak a második feléig biztosan eljutunk majd, és arról fogunk beszélni, hogy mégis milyen szőlőfajták voltak itt, kik voltak a legfőbb termelők, kik hoztak ide olyan fejlesztéseket, amitől egy kicsit megváltozott itt a gyümölcskultúra, és ezt fogjuk nagyjából összefoglalni.
Hát ugye itt a Kiskunság azért egy jó pár éve, vagy évtized eléggé az egyik híres borvidék, viszont azt mondta, nem nagyon volt itt szőlő, sőt nem is volt, de ugye elég homokos a tala itt Halason, azért arról is híresek vagyunk, akkor hogyan is került ide?
Igen, ez egyébként az, hogy itt futóhomok van, meg ugye szőlővel is megkötjük a futóhomokot, ez a régi időkben nem volt egy nagyon nagy előny, aztán pedig majd mindjárt beszélünk róla szerintem a következő blokkokban, hogy ez a hátrány, ez hogy válik előnnyé. Van itt egy nagyon komoly szőlőt megtámadó betegség, ami a kötött talajon hát pusztított, és hát gyakorlatilag a mai napig is, pedig hát már jó 130 éve volt, eltüntetett szőlőtermő vidékeket. Tehát a mai napig ott nem termelnek például szőlőt, ha úgy veszem, mondjuk Óbuda, az régebben egy ilyen hatalmas nagy szőlőtermesztő hely volt, a Braunhaxlerek, a barnalábú sváboknak volt egy megélhetési forrása, és a 19. század második felébe egyszer csak ezek a szőlőültetvények megfertőződnek, és eltűnik a szőlőtermesztés, viszont bor meg kellene a népeknek nyilvánvaló módon. Akkorra már egy nagyon komoly ilyen egyrészt csárda, de kocsma, meg étterem hálózat épült azért ki Magyarország területén, és hát akkor még ugye ráadásul nem is erről a kicsi országról beszélünk, hanem a Kárpát-medencéről, tehát el kell látni a különböző szolgáltatóipari egységeket borral. És hát itt számos helyen, de nem csak Kiskunhalason egyébként, hanem ugye itt akkor emelkedik ki nagyjából Soltvadkert is, mondhatom azt, hogy tényleg a homokból és a semmiből, és kezdődik meg a szőlőültetvényeknek a telepítése, de más fejlesztések is érkeznek egyébként.
Hát akkor a következő blogban mindjárt néhány zene után, akkor azt megtárgyaljuk, vagy hát arról fogunk beszélni, hogy akkor hogyan is került ide a szőlő, vagy hogyan, kik hozták ide, hogyan kezdődött el itt a Kiskunságon.
Halas Annó. Kiskunhalas múltjának eseményei a történész szemével. Halas Annó.
Folytatódik Halas Annó című magazinunk, Kiskunhalas és környéke történelme. A mai témánk igazából hát szeptemberi téma lenne az utóbbi néhány évre visszamenőleg, ha azt nézzük, de októberi időről van szó, a szüret, a bortermelés, hogy hogyan is jött ide, vagy hogyan is került ide Halasra a szőlő. Erről mesélj, hogy mikorra tehető, hogy körülbelül mikor került ide, mert ugye itt ez a terület, ez tényleg nagyon homokos, futóhomokos, és nem volt itt szőlő, tényleg?
Hát nyilván nem tudjuk azt, hogy volt vagy nem. Most az őskorból, ókorból, középkorból nincsen forrásunk. Az újkorból van, konkrétan 1699-ből, amikor azt írják le, hogy 177 kapa szőlőnyi területe van a városnak. Ez akkor egy ilyen 63 holdat jelentett. És hát akkor innentől kezdve tudjuk, hogy van szőlőművelés. Hát nyilván nem egy ilyen nagyon magas színvonalú dologról lehetett szó, de például már létrejönnek a közismert, ma is közismert helyneveink közül egy nagyon fontos, amit akkor még seregélyesnek hívtak, ugye utalva arra, hogy az embereken kívül is szeretik azért itt a szőlőt, az élőlények, és ez lesz később ugye az öreg szőlők. Tehát arról a területről beszélünk, tehát ott van ez a 63 holdnyi szőlőterület, ami egy összeírásba megjelenítődik, illetve a térképeken be tudjuk azonosítani. Tehát seregélyesnek, aztán most már ugye öreg szőlőknek hívjuk, és hát voltak ezzel gondok, mert hát a lakosság akkoriban, bezzeg most nem, de akkoriban egy kicsit fegyelmezetlen volt, és nagyon sokan szerették volna a saját kis szőlőterületeket megvédeni. Ráadásul a 18. századról beszélünk, amikor azért a szőlőtermesztés meg a bortermelés, tehát beindul egyfajta gazdasági fellendülés, amit nyilván mondjuk a Rákóczi szabadságharc azért megakaszt, de mégis így a Habsburg birodalmon belül az, hogy szőlőt termelünk és bort tudunk eladni, az azért egy nagyon fontos dolog volt. Nyilván itt elsősorban a környéken tudtuk ezt hasznosítani, de mégis egyre többen kezdik feltörni a szántóikat, és telepítenek szőlőt bele, tehát egyre inkább növekszik ez a terület egyébként, de hát a lakosságnak valahogy meg kellene védeni a szőlőt, másoktól is, tehát az emberektől is, meg hát az állatoktól is nyilvánvaló módon, és hát ezzel kapcsolatban is tudunk ilyen különböző városi rendeleteket, ami szerint nem lehet például kint lakni a szőlőbe. Mert hát az olyan fegyelmezetlen, meg ugye ellenőrizhetetlen, hogy akkor az ember ott mit csinál, csak hát ezzel ugye gondok vannak, mert hát a szőlőt meg így meg lehet dézsmálni. Úgyhogy vannak ilyen érdekességek, amik így fönnmaradtak igazából ebből az időszakból. Hegybírót kell már kinevezni, tehát létrejön a hegyközség, illetve csőszöket alkalmaznak. Na, nyilván ők kint lehetnek, de hát ők az egész területet nem tudják bejárni. Négy csőszről beszélünk, egy egyre növekvő, több mint 100 hold, aztán később 1000-es, 4000-es területről beszélünk. Nyilván ők nem tudják az egészet megvédeni, ilyen jelképes gyakorlatilag az ő személyük. És hát beérkezünk a 19. századba, ahol meg azért nem tud igazából feltörni itt ez a halasi szőlőművelés, meg bortermelés, mert hát vannak sokkal jobbak. Tehát már említettem mondjuk Óbudát, de hát mondhatjuk most is ott például ott Villány környékét, vagy Tokajt, tehát ezekkel nem tudunk versenyezni. Viszont történik egy nagyon érdekes dolog. Én mindig azt mondom, hogy ezek nem véletlenek. Tehát azt gondolom, hogy ilyen véletlenek nagyon ritkán vannak. Ugye 1870-es évektől nagyjából a 1890-es évekig eltart egy úgynevezett borzalom, ez a filoxéria fertőzés, ami gyakorlatilag ezeket a kötött talajú szőlőültetvényeket hát majdnem, hogy elpusztítja. Tehát valahol újjá lehet éleszteni, de hát tudunk olyan helyeket, ahol nem. Viszont bort meg kellene valahonnan szerezni az embereknek, nyilvánvaló módon az éttermek, vendéglők, kocsmák, csárdák, azok igénylik ezt a fajta beszállítást, és hát itt tör föl az, hogy kiderül, hogy a homokos talajon viszont a filoxéria nem tud terjedni, nem tud olyan károkat okozni, amik súlyosak lenne, a filoxéria nem egyszerűen a homokon nem tud úgy terjedni. És hát így a Dunatisza köze ekkor kerül így a figyelem középpontjába. Például tudjuk azt, hogy Krúdi Gyulának, az írónak is, hát ugye elég kedvenc itókája volt a bor, hát azért neki ilyen több üveget meg kellett innie egy nap, hogy jól menjen az írás. És hát ő is itt ezt a Soltvad kerti borokat nagyon kedvelte, például a Kéli vendéglőbe iszogatott Óbudán általában, sőt, hogyha hazament, még vitt is haza, és nagyon kedvelt lett. Tehát akkor ott Soltvadkert is, Halas is nagyon fellendült, és hát ehhez azért hozzájárult az a modern dolog, hogy 1882-től ugye vasút is van, tehát a szállítás is sokkal könnyebb. Gyakorlatilag 2 óra alatt ugye fent van a vonat, és hát ez nagyon fellendíti az itteni dolgokat, de hát nem egy olyan nagyon fejlett itt a szőlőművelés, és hát ezt látják mások is, viszont látják azt, hogy a terület meg nagyon jó. És így érkezik többek között ide dr. Fráter Gyula, aki a szőlőművelésnek akkoriban egy nagyon kiemelkedő magyarországi szaktekintélye, és ő nagy területeket vesz meg Halason, és hát ugye ott van a Fráter domb, róla van ugye elnevezve. És hát ők, akik érkeznek, ők azért fejlesztik, és tényleg egy nagyon komoly szőlőművelésről beszéltünk. Ez az első világháború előtti időszak. Nyilván az első világháború megakasztja majd ezt a fejlődési vonalat. De a két világháború között például a 20-as évek ugye egyik gazdasági águnknak se kedvezett, de a 30-as években például itt a környéknek, Dunatisza közének az egyik legmodernebb pincészete jön létre, egy állami pincészet, hatalmas hordókkal és hatalmas pincészet lesz belőle, és hát ez azért jól mutatja azt, hogy fontos volt mindig is a bor termelése, és hát nagyon fejlett is volt gyakorlatilag, tehát igényelték is a gazdák, komoly borkereskedőink voltak, ahogyha elolvasok az ilyen különböző mezőgazdasági kiállításokról szóló kiadványokat, azért sokszor halasi borkereskedők, például az Ádám család el is hoznak különböző díjakat, mert tényleg olyan magas szinten művelik magát, még a kereskedést is, nem csak a termelésről beszélünk, hanem ugye itt a kereskedelem is nagyon fontos, mert hiába termelünk meg valamit, ha nem tudjuk eladni, akkor nincs túl sok értelme a dolognak. Tehát még a kereskedők is nagyon jók voltak akkor itt a két világháború között Kiskunhalason.
No, hát a következő percekben folytatjuk ezt a témát, és akkor hát maradunk ugye a szüret, illetve hát ugye a szőlő, meg a borászatnál.
Halas Annó. Kiskunhalas múltjának eseményei a történész szemével. Halas Annó.
Folytatjuk Halas Annó magazinunkat. A mai témánk ugye a szüret, illetve a borkészítés, bortermelés itt Kiskunhalason és környékén. Azt már elmondta a Végső István történész, hogy hát a kezdetekben annyira sok szőlő nem is volt itt. Nem tudjuk, hogy pontosan mikortól, de hát mivel ugye futóhomok van, meg nagyon homokos a talaj, ezért nem igen volt. Kicsit ugorjunk vissza az időben a 19. század, 20. század fordulójára. Milyen szőlőfajták voltak itt nálunk?
Igen, hát ez azért változott ugye az igényektől is, tehát itt érezhető az, hogy mondjuk a kezdeti időszakban valószínűleg azért tényleg ide a környékre termeltek, de hát aztán egy kicsit kitágult a világ, ugye a vasúttal, meg egyáltalán a 20. század beköszöntével, illetve a modern korra, a dualizmusra, ugye, ami egy nagyon komoly gazdasági fejlődése Magyarországnak, de hát azt tudjuk, hogy mondjuk a 19. század közepén a fekete kadarka, a bajnár, a vörösdinka, a cigány szőlő fajták voltak a jellemzők, de hát ahogy itt a filoxéra hát elterjedt, hát ki kellett egy kicsit nyílni, tehát ezeket nem nagyon lehetett igazából úgy eladni távolabbi vidékeken, pláne Pest-Budán, tehát kellett egy kicsit jobban gondolkodni, és hát akkor így bejöttek, és nagyon népszerűek voltak, és egyébként még a régiek nagyon szeretik ezt emlegetni, ezt az időszakot, amikor ugye a kövidinka, az ezerjó, az olasz rizling, a sárfehér, a piros veltelini, az oportó, a savignon, a nagyburgundi, a kék gohér, a kék purcsin, a cabernet, a merlot fajták kezdenek elterjedni, tehát ezek már így nyitás gyakorlatilag a piacra is. Tehát ez nem saját magának termeli itt meg a gazda, hanem érezhető az, hogy itt már Szegedre kell vinni, Kecskemétre kell vinni, Pestre kell vinni, nem tudom én, olyan helyekre, ahol nagyon nagy a piac. Tehát ez így nagyon szépen tud egyébként fejlődni, és tényleg ilyen nosztalgikusan gondolunk vissza a mai napig ezekre a dolgokra. És hát ahogy mondtam, 1938-ban megépül ez a nagy állami pince, ami hát egy hatalmas, ilyen 4000 hektoliteres fahordók vannak benne, amik tényleg elősegítették itt a szőlő- és bortermelés felfutását. És hát sajnos jön a második világháború úgy, hogy gyakorlatilag ezt az egész dolgot el is söpri ezzel, és hát nagyon hosszú időnek kell el, tehát hiszen a 40-es évek, az 50-es évek azok mondjuk nem nagyon kedveznek itt ennek a kultúrának, és hát a kiskunhalasi állami gazdasága az, amelyik végül is rájön arra, hogy ez 60-as években ugye egy olyan szocialista piacgazdaság kezd ugye kialakulni, ami egy kicsit nyitottabb, és hát ugye elkezdi engedni a különböző ilyen TSZ-eknek, meg állami gazdaságoknak, hogy mást is csinálják, ne csak a mezőgazdasággal foglalkozzanak, hanem mondjuk a kereskedelem felé is tudjanak nyitni, és hát ennek köszönhető egyébként, hogy megkezdődik így a szőlőművelésnek akkora korszerűsítés, hát el kell tenni egy jó 20 évnek, tehát az, ami megvan a 30-as években, és nagyon modern, és tényleg, de akár az első világháború előtt is nagyon modern, és nagyon fejlett, és korszerű, és nagyon jól működik, és tényleg országos sikereket érünk el, hát ott van egy 20 év, ami kimarad. Tehát ez egy nagyon sok mindennek köszönhető. Én azt gondolom, nem csak a világháborúnak, annak is, hogy itt egy tervgazdálkodás jön, ami nem ismeri föl az ebben rejlő lehetőségeket. De aztán ilyen 60-as évek közepétől azért csak elkezdődik valamiféle fejlesztés, és akkor a jellemző szőlőfajták, az az Ottonel muscotája, a zöld veltelini, a rajnai rizling és a kék frankos lesz, amit termelnek, és hát ugye egy kicsit úgy nehéz elképzelni, de például a kiskunhalasi állami gazdaságot ne úgy képzeljük el, hogy ez csak a kiskunhalasi területen működik, hanem ugye egy idő után övé lesz a kunfehértói állami gazdaság, sőt hát ugye Tajó is, és Tajón lesz egyébként Magyarország egyik legkorszerűbb és legnagyobb borászata. Tehát ott fejlődik ki egy ilyen, ott fejlesztenek egy ilyen borászati üzemet. Aztán a 80-as években van megint egy ilyen stagnálás, illetve egy kicsit visszaesik a dolog, és hát ugye megkezdődik a rendszerváltás körüli időszak, amikor pedig hát ezeket a gazdaságokat ugye szétszedik, vállalkozók valahol ugye visszakerülnek a földek azoknak a kezébe, akiktől elvették mondjuk a 40-es, 50-es években. De hát vannak olyan élelmes emberek, akik hát általában mondjuk ezeknek a gazdaságoknak, állami gazdaságnak, TSZ-eknek voltak a dolgozói, főmérnökei, tehát akik úgy képben vannak azzal, hogy hát ez nem szabadna, hogy nagyon szétessen, és ugye a Bachusz Kft. Illetve a Halasi Borászati Kft. Is ugye így jön létre a rendszerváltástól, tehát Kft.-kről beszélünk már, és hát ugye a Bachusz már megszűnt, de a Halasi Borászati Kft. Hála Istennek ugye a szőke pincészet az megmarad, így aztán Kiskunhalasnak megmarad egy borászata, egy pincészete, hála Istennek, és hát nagyon fontos az, hogy létezik, és továbbra is termelnek, és hát gyakorlatilag ugye a halast is prezentálják a nagyvilág, vagy a Kárpát-medence felé, hogy itt azért még mindig van szőlőtermesztés, illetve van bortermelés, és én azt gondolom, hogy nagyon büszkék is lehetünk ezekre a borokra. Az, aki borivó ember, az szerintem nagyon szereti a halasi borokat. Sajnálom, hogy néhány ilyen szőlőfajta, ezáltal bortípus is ugye azért kiveszett, de hát nyilván az igényeknek megfelelően kell ezeknek a Kft.-knek működni, tehát hogyha itt mostanában ugye mondjuk nem tudom, az olasz rizlinget szeretik, akkor inkább abból lesz több, és hát háttér lesz a rútak ilyen nagyon jó hagyományos borok, mint a Kadarka, vagy a Kövidinka, amit azért szerintem sokan sajnálunk, hogy miért nincsen belőle több, és miért nem lehet csak úgy leemelni a polcokról. De hát az igények nem ezt mutatják, hogy ezekre lenne nagyon nagy igény, illetve szükség. Úgyhogy nagy kultúrája volt ennek az egész dolognak, és akkor szerintem majd a következő blogban beszélgetünk most már tényleg a szüretről is.
Hát akkor legyen így, és hát akkor tényleg lehet, hogy azért majd, nem tudom, néhány éven belül megint változni fognak az igények, megfordul a dolog, vagy ugye visszatér néhány régebbi fajta, vagy hát amennyire vissza tud térni. Úgyhogy mindjárt jönk vissza, és szüretelünk picit.
Halas Annó. Kiskun Halas múltjának eseményei a történész szemével. Halas Annó.
Utolsó néhány percéhez érkezett Halas Annó történelmi magazinunk, októberi témánk most kivételesen a szüret, illetve ennek a hagyománya, és hát a szőlőkről is volt szó, de ezt aki esetleg elmulasztotta, a Halas Rádió oldalán megtalálja a hangalbumban, mindenképpen keressenek majd rá. Kicsit akkor mesélj a szüretről, illetve ennek a hagyományáról, valamint, hát ami ugye, ami még nagy hagyomány itt Halason, hiszen egy hónappal ezelőtt, kicsivel több mint egy hónappal ezelőtt volt a 40. szüreti fesztivál, illetve az ilyen szüreti mulatságoknak is nagy hagyománya volt régen.
Igen, hát kezdjük ott, hogy ugye a szüret hagyományosan azért nem augusztus-szeptemberre esik. Ez valószínűleg a praktikusság miatt lett itt Kiskunhalason így kialakítva, hogy a szüret az már szeptember, tehát ez a szüreti fesztivál, vagy felvonulás, vagy ehhez köthető ilyen különböző rendezvények azért inkább szeptemberre estek, mert akkor még jó az idő. De hát valójában ugye a szüret az inkább ilyen október, és hát a régi időben is így volt. 1771-ből ismerünk egy rendeletet, ahol a város a saját kezébe akarja ezt tartani, ezt a dolgot, hogy ne össze-vissza szüreteljenek az emberek, ne úgy vonuljanak ki, hogy tényleg ellenőrizhetetlen az egész dolog, hanem ők akarják meghatározni, ez pedig azt mondja, hogy október 6-a után lehet elkezdeni a szüretet. Tehát, hogy ez egy október, és egyébként, hogyha megnézzük, vannak olyan környékbeli települések, ahol októberben vannak ezek a szüretek, illetve szüreti bálok, úgyhogy ilyen szempontból én azt gondolom, hogy ez egy komolyabb hagyomány, hogy októberben vannak a szüreti bálak, illetve ezek a rendezvények, és hát maga ez a mezőgazdasági folyamat is erre az időszakra esik. És akkor itt vannak ilyen különböző néprajzi, hogy is mondjam, kutatások, eredmények, ami alapján azért az, hogy mikor voltak ilyen szüreti bálak, azt nem tudjuk pontosan. Nyilván vannak ilyen leírásaink, hogy mondjuk így az ókorban is biztosan voltak, mondjuk a görögök meg a rómaiak részéről is vannak ilyen forrásaink, hogy ők is megünnepelték ezt az időszakot. Nyilván a Kárpát-medencébe is ünnepelték, illetve valahogy lezárták a szüretelést, de ez, ami úgymond ilyen hagyományos szüreti bálnak hívunk, ez valójában, mint minden, vagy sok minden, az mégiscsak egy kicsit a politikához köthető. A 19. század elején, a reformkor, vagy azt megelőző időszakban ugye nem igazán volt illdomos az osztrák rendőrség figyelme mellett mondjuk az ellenzéki politikusoknak összegyűlni, és emiatt valamit ki kellett nekik találni, és többek között ősszel azt találták ki, hogy rendeznek úgymond ilyen szüreti bálakat, amik nyilván azért fedezhetőek voltak, mert októberben akkor tényleg le tudnak ülni, és hogy erre ne figyeljen föl annyira az osztrák rendőrség, hát ezt úgy szervezték meg, hogy akkor ugye a szomszédos vármegyékből, meg a szomszédos várakból, meg kastélyokból összehívták azokat a politikusokat, akikkel le akartak ülni. És közben a nép pedig kint ünnepelt, meg ivott, meg evett, ők viszont meg tudták beszélni a saját maguk dolgait egy-egy kastélyba, és úgy tűnt, mintha ez csak egy ilyen bál lenne valóban. Holott ezek politikai gyűlések voltak. De most nyilván, még egyszer mondom, voltak valószínűleg különböző ilyen ünneplések ez előtt is, de innentől kezdve lett ez valójában hagyomány, hogy összejövünk, és beszélgetünk, és eszünk, iszunk, ugye itt a nagy Czirok László nagyon érzékletesen leírta ezt, hogy hagyományosan ugye, hát elsősorban valamiféle jó itókákat, pálinkát, vagy bort isznak az emberek, és hozzá főtt paprikás húst esznek, tehát ez ilyen a paprikás krumplira utalt, és valamiféle ilyen túrós lepényeket esznek, tehát ez volt a fő menü, mondjuk egy-egy ilyen szüreti bál alkalmával kinti területen, vagy akár bent a városban, ahol össze tudtak gyűlni jó sokan. Úgyhogy ennyit ennek a hagyományáról, és hát ugye, amit említettél is, hogy itt pedig beindult egy jó 40 évvel ezelőtt ugye ez az egész szüreti fesztivál, az pedig jól mutatja azt, hogy igény is volt arra, ami mondjuk a II. Világháború előtt még nagy hagyomány volt, és nagyon szerették az emberek. Hát ott is ugye egy jó 30 év késéssel azért csak be kellett indítani a szocialista érában is ez az ünneplés, ami aztán hát finom a szóval ma azért nem ismernének rá szerintem mondjuk a 20. század elejének, vagy 19. század emberének a többsége nem ismerne rá arra, hogy ez most egy szüreti mulatság, mert ugye már nem igazán úgy zajlik, ahogy ez hagyományosan lezajlott annak idején, de nyilván látjuk azt, hogy van rá igény.
No, hát köszönjük szépen, hogy elmondtad ezt a sok érdekességet. Én megmondom őszintén, nem tudtam, pedig a édesapám is hegybíró volt, és hát a szőke pincészetet is jól ismerem, hogy itt nem volt szőlő szinte, úgyhogy én is tanultam ma valamit. Következő hónapban, jövő hónapban ismét találkozunk, és hát folytatódik a sorozat, és tényleg a hangalbumból töltsék le az adásokat, vagy hallgassák meg vissza. Most már tényleg lassan lehet, hogy a decemberi adásban mondjuk kicsit jubilálunk, vagy megszámoljuk, hogy hány adásunk, vagy miről volt szó, meg hát persze majd készülünk a jövő évre. Köszönöm, hogy itt voltál, és akkor egy hónap múlva találkozunk.
Köszönöm én is a lehetőséget.